Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet azzal az örömhírrel, amelyet az apostol hirdet Isten fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez Jézus Krisztus, a mi Urunk. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg húsvét örömhírét, ahogyan ezt Máté evangéliumában olvashatjuk. Máté evangéliumának 28. részéből olvasom az első 10 verset, és aztán a 16. verstől a fejezet végéig azt, hogy hogyan élték meg a tanítványok az Úr Jézus feltámadását. Helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel az ígét. Máté evangéliuma 28. részében így szól hozzánk Istenünk a húsvéti leíráson, beszámolón keresztül. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te örömre buzdítottál minket azokkal a dicséretekkel, amelyekkel már a színed előtt énekelhettünk. Örömre hívtál bennünket, ezért is hívtál minket ide a te házadba, és örömüzenetet készítettél a számunkra. Sokszor borongós, sokszor kétségbe esett, vagy indulatos a mi lelkünk, olyan nagy szükségünk van arra, amit te akarsz nekünk adni. Köszönjük azt az örömhírt, amelyet húsvét hajnalán, Jézus Krisztus feltámadásának a napján hirdetett az angyal, hirdettek megbízásodból azok az asszonyok, és aztán hirdethettek az apostolok. Köszönjük azt az örömhírt, amelyet te magad hirdettél már húsvét előtt, hogy a te feltámadásod által legyőzöd a halált, a kárhozatot, a pusztulást, mindazt, ami minket tönkre tesz. Bocsásd meg mi nekünk, hogy éppen azért hiányzik a szívünkből sokszor az öröm, mert nem te rád tekintünk, és nem azt látjuk, hogy milyen nagy a te győzelmed, hanem magunkra tekintünk, és mindarra, ami elmúlik, és kesergünk ezek felett. Köszönjük neked, hogy te most is itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy te kész vagy rávilágítani mindarra, ami haszontalan, hamis, kártékony az életünkben. Olyan sok minden van, Urunk. Hálát adunk neked azért, mert te nem csak láthatóvá teszed ezeket, hanem el is akarod venni az életünkből. Áldunk téged azért, mert az úrvacsorában is ennek az örömhíre lehet előttünk. Köszönjük, hogy készülhetünk most a te asztalodhoz. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd mindazt, ami megterheli az életünket, és kérhetünk arra, töltsd meg a szívünket valódi örömmel. Hálát adunk neked azért, hogy ezzel a vigasztalódással tekinthetünk azokra, akik elmentek közülünk, akik hittek te benned. Köszönjük neked azt a testvérünket is, akit te megkerestél, megszólítottál és elhívtál, és akitől most ezzel a reménységgel vehettek búcsút a szerettei. Kérünk téged azért, adj az ő szívükbe is hitet, adj az ő szívükbe is békességet, ajándékozz meg őket azzal, hogy ők is te benned találják meg az életüket, adj nekik vigasztalást. Köszönjük, hogy így örvendezhetünk együtt azzal a családdal, akiket új élettel, új kisgyermekkel ajándékoztál meg. Kérünk azért, hogy áld meg az ő életüket, és áld meg minden gyermeket nevelőnek az életét közöttünk, hogy tudják átadni ezt az örömhírt, ezt az ajándékot a rájuk bízottaknak, hogy lehessenek ezek a gyermekek is majd egykor hitvalló tagjai a te népednek, akik megismernek téged, mennyei édesatyánk a feltámadott Úr Jézus Krisztus által, és akik rólad vallást tesznek. És kérünk, hogy mindannyiunk életében végezd most ezt. Te legyél az, aki szólsz hozzánk, te legyél az, aki megadod nekünk, amire szükségünk van, hiszen te tudod legjobban, hogy mire van szükségünk. Mindenek előtt ajándékozz meg minket a te élő fiadban, Jézus Krisztusban való hittel, add, hogy így tudjunk örvendezve tovább menni, téged magasztalva és másokat gazdagítva a tőled kapott ajándékokkal. Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled. Amen. Szeretett testvéreim, készüljünk az ige hallgatására 617. dicséretünknek az első verszakával. 617. dicséretünk első verszakát énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetem a mai ünnepünkön. Írva található ez a Jelenések könyve 5. részében, az 5. rész 11. versétől a 14. versig. Jelenések könyvének az 5. részében a 11. verstől olvasom Istenünk igéjét. János apostol vallomása ez, és látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élő lények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülői és a bárányi, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, Amen. És a vének leborultak, és imádták őt. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Változtat-e bármit? Változtat-e bármit az ima életünkön húsvét ünnepe? Máshogyan imádkozik-e a hívő ember, miután az Úr Jézus feltámadásának az örömhírét hallotta? Sokat gondolkoztam az elmúlt hetekben ezeken a kérdéseken, ahogyan készültem a feltámadás ünnepére. Sokan tudjátok, számon tartjátok azt, hogy egyházunkban ez az esztendő az imádság éve, és ez forgott a szívemben, hogy mit ad hozzá imádságainkhoz az, hogy Jézus legyőzte a halált. Milyen következményei vannak ennek az ima életünkre nézve. Forgattam az evangéliumokat, figyelmesen átolvastam mindegyiknek a húsvéti történetét, és az első benyomásom az volt, hogy ezekből a beszámolókból, amelyek olyan hűségesen követik azt, ami húsvétkor történt Jézus feltámadásának a napján, ezekből a leírásokból fájóan hiányzik az, amit mi általában imádságnak hívunk. Tudjuk, hogy Jézus legközelebbi környezete is úgy viselkedett aznap délelőtt, aznap reggel, mintha vége szakadt volna a Golgotán minden reményüknek. Mintha Jézus halálával mindennek az értelme elveszett volna. Ahelyett, hogy újongó szívvel Istent magasztalva készültek volna arra, hogy újra megjelenik az élő Jézus, gyászolnak és szomorkodnak csupán. Nincs okunk abban kételkedni, hogy a korabeli zsidóság mindennapi imáit aznap is elmondták, de ennek nem volt különösebben köze ahhoz, hogy a feltámadás örömünnepe volt aznap. Sőt, valószínű, hogy inkább erőtlenné tette még ezeket az imádságokat is az a hitetlenség, amely átjárta a tanítványok szívét. Nem hittek, úgy tűnik teljesen elfelejtkeztek arról, amiben hihettek volna, amit Jézus megígért nekik, arról, hogy harmadnap föl fog támadni. Ennek következtében nem örvendeztek, és nem zengtek hálaimát Isten előtt. Olyan érdekes, hogy az evangéliumok milyen sokszor utalnak arra, hogy Jézus földi szolgálata idején hogyan imádkozott, és hogyan tanította imádkozni a tanítványait is. Nagypénteken láthattuk, hogy mindegyik evangélista felidézi, hogy az Úr Jézus hogyan imádkozott a kereszten a haláltusája közben, még különböző mozzanatok is jelennek meg, tényleg az a benyomásunk lehet, hogy Jézus végig imádkozta azokat az órákat. Megrendítő látni azt, hogy a húsvéti beszámolókból mégis mintha hiányozna az imádság. És mégis nagyon fontos ajándéka van az imádkozó keresztény számára az örömhírnek, hogy Jézus föltámadott. És erre az evangéliumok is utalnak, nagyon fontos hozadéka van. Átalakítja, megújítja, megváltoztatja az imádságainkat az, hogy tudhatjuk, Jézus él, hogy Jézus maga az élet, hogy Jézus örökké él. Olyan dolog történt húsvétkor, ami megváltoztatta a hívőknek az imádságát. Amikor átolvastam az evangéliumok beszámolóit, összefoglalóit Jézus feltámadásáról, akkor ez is megdöbbentően felragyogott, hogy bár imádság talán nem hangzik aznap, amikor Jézus föltámadt, legalábbis a beszámolók nem írnak le erről, hogy ilyen hangzott volna, jó látni, hogy hogyan alakult át Jézusnak, Jézus népének a viszonya az Urához aznap. Mit tesznek? Figyeljünk most Máté evangélistára, akinek az evangéliumából olvastam. Két olyan találkozást ír le, amikor Jézus követői az élő Úrral találkoztak. Először az asszonyok a sírtól eljövet, másodszor pedig a tanítványok Galileában. És van egy nagyon lényeges mozzanat, amelyik ismétlődik, és ezt minden beszámoló megerősíti valamilyen formában. Amikor olvastuk azt, hogy az asszonyok hogyan siettek el az angyal szavára a sírtól, azt olvastuk, az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak, és íme Jézus szembe jött velük, ezt mondta, legyetek üdvözölve, ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Leborultak előtte. És ugyanezt olvassuk aztán a tanítványokkal kapcsolatban, akik visszatérnek Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte. Az a kifejezés, amely itt a Biblia eredeti szövegében szerepel, a görög nyelvben mindig a vallásos hódolatnak a kifejezését adta. A vallásos hódolatnak a kifejezője, ha valaki megbotlott és elterült, arra soha nem használták ezt a szót. Mindig arra, hogyha valaki imádattal borult le valaki előtt. Ez a mozdulat, amit az asszonyok, és aztán utána a tanítványok mozdulataként látunk, azt fejezi ki, ami átjárja a lelket, az imádatot. Isten népének az imádságát ez a lelki változás teljesen átalakítja. Egészen mássá válik az, hogy találkozott a feltámadott Jézussal a hívő ember, mert a szívét megtölti a Krisztus imádat. A Krisztus imádat, itt már nem az a Jézus áll szemben a tanítványokkal, akinek a szavaira legfeljebb félfüllel hallgattak, figyeltek, esetleg el is eresztették a fülük mellett, aztán gyorsan elfelejtették, amit hallottak, azt is, hogy megígérte a feltámadását. Nem azt a Jézust látják maguk előtt, akit maguk akarnak felhasználni a saját céljaikhoz. Erre is hány példát láthatunk a Bibliában, és sajnos, ha őszintén szembenézünk magunkkal önmagunkban is, hogy Jézus azért fontos, hogy meglegyen az, amit én szeretnék. Nem az a Jézus ez, akit néha még helyre is tesznek, ahogyan korábban Péter, amikor Jézus arról beszélt, hogy hogyan fog meghalni és föltámadni, amikor nekik nem tetsző dolgokat mondott, talán időnként ezt is fölismerjük magunkban, hogy könnyen kritizáljuk Jézust azért, amit ő mondott. Nem. A tanítványok már azt a Jézust látják, aki méltó arra, hogy hódoljanak előtte. Akire egyedül dicsőséges úrként néznek. És így is szólítják meg őt, az imádságuk újongó Jézus imádat. Újongó Jézus imádat. Jézus már nem egy közülük. Talán vannak, akiknek középiskolából még emlékezetes lehet az a mondat, amit időnként hallottunk latinul is, hogy valaki primus inter pares, hogy valaki első az egyenlők között. Jézus már nem első az egyenlők között. Nem az, aki pont olyan, mint mi vagyunk, de adunk neki valamennyi hatalmat. Jézus nem ilyen. Ilyenek lehetnek a földi vezetőink, akár az egyházban, akár a világban. Ilyenek lehetnek közöttünk egy-egy munkahelyen, akik elsők az egyenlők között. De Jézus nem a legkiválóbb ember, akit a hátán a föld valaha hordott, több ennél. Jézus nem első az egyenlők között, ő maga Isten. Ő a teremtő és újjáteremtő Úr a teremtményei körében. Ezt vallja meg Tamás is, erről János evangéliumában olvasunk, most nem olvastam föl, de néhány nap múlva ez lesz a napi igénk. Ő az a tanítvány, aki nincs ott, amikor Jézus először megjelenik az apostoli közösségben a feltámadása után. És aztán gúnyos megjegyzésekkel illeti a többieket, és különösen is az Úr feltámadásának örömhírét, hogy hát ez milyen hihetetlen és milyen elképzelhetetlen. Aztán az Úr Jézus megjelenik neki is a többiek társaságában, és Tamás akkor nem akadékoskodik tovább, csak annyit mond, amiben ez a hódolat, ez az imádat szólal meg, azt mondja Jézusnak, én Uram és én Istenem. Én Uram és én Istenem. Korábban elképzelhetetlennek tartotta. Hát látta azt, hogy mi lett Jézusnak a sorsa. Pontosan tudta azt, hogy Jézus sírba tették. Hogy lehetne az, hogy Jézus életre keljen? Hogy lehetne az, hogy ő megjelenjen? Majd ha látom, és megfogom a kezét, a szegeknek a helyét, ha az oldalába bele mélyíthetem a kezemet, és megnézhetem azt, ahol átszúrták őt, na majd akkor elhiszem, mondja Tamás. És amikor találkozik a feltámadott Úrral, akkor mindez az emberi okoskodás, mindez porrá omlik, összezúzódik, és marad a hódolat, az áhítat, az imádat, én Uram és én Istenem. Erről tesz vallást Pál apostol is a Filippi levélben, abban a gyönyörű himnuszban, amelyet sokan talán szó szerint is tudtok idézni, bár ilyenekkel lenne tele a szívünk, annyi minden feleslegest őrzünk a szívünkben. Az apostol szinte azt mondhatnánk, hogy énekel az Úr alázatáról és hibátlan engedelmességéről, arról az engedelmességről, aminek a legnagyszerűbb, legmegrendítőbb csúcspontja a golgotai kínszenvedés és szégyen vállalása, hogy ő engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt haláláig, és aztán énekel arról az apostol, ami mindennek a következménye és az örök jutalma, érdemes felidézni szó szerint is, ahogyan ezt olvassuk, ezért az alázatért, ezért az engedelmességért, ezért a hűségért, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden térd meghajoljon előtte. Mennyeieké, az angyal seregeké, földieké, az ember világban mindenkinek a térde meghajoljon előtte, és a föld alattiaké, a démon világban sem maradhatnak állva előtte büszkén, nekik is meg kell hajolniuk. Jézus nevére minden térnek meg kell hajolnia. Jézus imádata nem választható tevékenység. Nem olyan, amit lehetőségként, akik úgy gondolják, azok majd elvégeznek, vagy véghez visznek. Ez a világ urának a rendelete, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Ma még talán nem látjuk ezt, de biztosak lehetünk benne, hogy eljön az a nap, amikor minden tér meghajlik az ő színe előtt. Úgy, mint Isten előtt. Mert hogy az, amit idéz az apostol a Filippi levélben, ebben a gyönyörű himnuszban, az Ézsaiás könyvéből származik, ahol Isten azt mondja önmagáról, hogy egyedül előtte hajlik meg minden térd. Egyedül az ő nevét vallja minden nyelv. Jézus Krisztus isteni dicsőségben fog majd megjelenni, és akkor valóban mindenki térdet hajt előtte. Mindenkinek hódolnia kell a fiú, mindenkinek hódolnia kell a trónörökös előtt. Ez ragyog föl János látomásában, amelyet most olvastam. A mennyei seregek odaborulnak az Úr Jézus elé, És azt olvassuk, hogy hatalmas hangon, kórusban zengik, ahogyan itt felhangzott, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Méltó a megöletett bárány. És aztán azt olvassuk a folytatásban, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, minden teremtmény hódol az ő színe előtt együtt, együtt magasztalja az atyát és a fiút, a trónon ülői és a bárányi, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Hogyan változik meg az imádságunk, ha megismerjük a feltámadott Urat, Jézust? Mi lesz más? Az, hogy ő kerül a középpontba. A hitünk és az imádságaink középpontjába is. Róla zeng majd a szívünk, ez átjárja a gondolatainkat, a szándékainkat, az indulatainkat, a tetteinket és a szavainkat is. Isten felé épp úgy, ahogyan emberek felé. Nagypénteken meglátogattam kedves idős szolgatársainkat, akik pár éve még hűségesen odaadó szolgálói voltak a gyülekezetnek, aztán ma erőtlenségeik miatt már nem lehetnek itt rendszeresen közöttünk. Beszélgettünk sok mindenről, a mindennapjaikról, szeretteikről, harcaikról, és szóba került az a betegség, amely sok idős ember életét megnehezíti, amikor az öregedő látás elveszíti a fókuszát. Amikor szétesik a kép, elhomályosul az, amire néz az ember, olyan állapot ez, amelyre egyelőre itt a földön nincsen gyógymód. És az jutott eszembe, hogy Isten népe, mielőtt a feltámadás örömhírét átélte volna, valami ilyen látászavarral küzdött, ilyen fókuszvesztéssel, ilyen képtorzulással, és ezt a lelki makuladegenerációt gyógyítja meg az, ha találkozunk a feltámadott Úrral. Jézus, a mi életünk gyógyítója, meggyógyítja a látásunkat, a lelki látásunkat, hogy kitisztuljon a kép, hogy lássuk, hogy mi a lényeg, és mi nem az, és a lényeggel foglalkozzunk, hogy lássuk, hogy ő a lényeg, és minden más ővele kapcsolatban lehet csak lényeges. A húsvét utáni imádságot teljesen átjárja, teljesen betölti a Jézus előtti hódolat, és így aztán minden más is helyére fog találni. Testvérem, így imádkozol te? Így imádkozunk mi? Az imádat, az az áhítat, amely egyedül Jézusra irányul. Ez az első, ez a legfontosabb az imádságainkban. Mert ha így van, akkor mindent megújíthat az imádságainkban ez a hódolat. Olyan jó lenne tudatosan időt hagyni erre. Olyan jó lenne így kezdeni az imádságainkat. Úgy, ahogyan már láthattuk, hogy Jézus is így tanított minket imádkozni, hogy az első az, hogy fölnézzünk az Atyára, és hódolunk előtte, aki a mennyben van. Ezzel kezdeni a könyörgéseinket is, mennyire más lenne minden, amit elmondunk utána Istennek. Enélkül nem mondható valódi imádságnak az imádság. Hiszen milyen imádság az, amiből pont az imádat hiányzik. Az Isten népe mindig tudta, ez már az Ószövetségből is kiderül, hogy a valódi imádság arra néz, akihez szól. Arra néz, akit megszólít. Az ő személyét állítja a középpontba, és az ő tetteit idézi föl, mielőtt bármi mást mondana. Enélkül csak parttalan ömlengés lesz, vagy az elvárásaink felsorolása az, amit Istennek mondunk. Ezt már az Ószövetség népe is tudta, s különös erővel adja elénk ezt Jézus Krisztus feltámadásában, az Új Szövetségben, az Evangélium. Mi jellemzi ezt az imádatot? Azoknak az imádságoknak az alapján, amiket a Jelenések könyvéből hallottunk, három lényeges vonására figyeljünk mindenek előtt. Az első, hogy a Szentírás szerint nincsen valódi imádság az Úr Jézus nélkül. Nincsen valódi imádság a feltámadott Jézus nélkül. A valódi imádság mindig őt, mint Urat szólítja meg, aki méltó arra, hogy körülötte rendeződjenek el az imádságaink is. Ő mindeneknek az Ura, minden ő körülötte találja meg a helyét, ami nem tud őhozzá viszonyulva a helyére kerülni, az előbb-utóbb meg fog semmisülni, és ugyanígy van az imádságainkban is. Mindaz, amit mondunk, ő körülötte kell elrendeződjön. Mert ő Isten szeretett fia. Az ő életében mutatta meg az Atya dicsőségét, ennek csúcspontja az, hogy kihozta a halottak közül, tehát aki megveti Jézust, aki megveti őt, az az Atyát gúnyolja ki. Aki azt mondja, hogy megy én nekem Jézus nélkül is, az az Atyának mond nemet. Aki viszont Jézus nevében kér, az bizalommal léphet Isten színe elé. Erre tanított minket Jézus is. A tanítványok már Jézus halála előtt hallhatták az előző este Jézustól ezt a bátorítást, amikor a viszontlátás örömével bíztatta mindazokat, akiket szeretett, és egy egészen különleges, nagyszerű ígéretet fűzött ehhez hozzá. A napokban olvashattuk János evangéliumában ezeket a mondatokat. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Olyan sokszor elsősorban az ragadja meg a figyelmünket és a gondolatainkat, hogy amit csak kértek az Atyától. Hogy bármit lehet kérni, és az így is van. De ne felejtsük el azt, amit Jézus kétszer is elmondott ebben a két mondatban, az én nevemben. Amit csak kértek az Atyától, az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Az én nevemben. És ez nem csak valamiféle tartalmatlan függelék az imádságaink végén, hogy hozzáfűzzük, hogy az Úr Jézus nevében kérjük ezeket, Úr Atyánk, és akkor majd meg fogad adni nekünk. Azt kérhetjük, amit Jézus a szívünkre helyezett, amit az ő jelenlétében, az ő dicsőségét szemlélve megértettünk, ami ő vele való közösségünkben fontossá vált, ezt kérhetjük, és erre vonatkozik ez a csodálatos ígéret. Emlékezzünk Jézus szavaira, ezt is nem régen olvastuk, meg a hitmélyítő hetünkön is elhangzott. Azt mondta az Úr Jézus, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Testvérem, ha komolyan veszed azt, amit Jézus mondott, ez az imádságra is igaz. Az imádságunkra is igaz. Értelmetlen és haszontalan, amikor mondjuk a magunkét Istennek. Azt, amit mi fontosnak látunk. Ő nem a mi szolgánk, aki majd végrehajtja a kívánságainkat. Ha azt visszük elé imában, amikor azt visszük elé imában, amire az Úr Jézus lelke indított minket, amikor így tudunk bátran az Úr Jézus nevében kérni, akkor megteszi Isten. Biztosak lehetünk benne, hogy megteszi Isten, hogy Jézus dicsősége még nagyobb legyen. Mert Jézus nevéért adja meg, amit megad. Hogy történik ez? Sokunk boldog tapasztalata, és hadd idézzem fel, hogy sokszor megyünk úgy Istenhez imádságban, hogy egészen mást akartunk kérni a világurától. Amikor valami indulat odavitt az ő jelenlétébe. Kezdeném panaszolni azt, ami a szívemen van. A felháborodást, amely dúl bennem. És aztán Jézusra és az Úrra nézek, és rádöbbenek, hogy nem az én igazságérzetemet kell érvényesíteni. Jézus nem azért halt meg, hogy az én egóm nagyra nőjön. Az igazság a lényeg, nem az én igazságérzetem, nem az én igazságom. Az igazság a lényeg, és akkor először már az ember azon kezd el gondolkozni, Isten szent lelke erre vezet el bennünket, amikor magunk előtt látjuk az Urat, hogy vajon én hol vagyok akadálya ennek az igazságnak, hogy ez megvalósuljon. És az első kérés talán, ami elhangzik, az lesz, hogy Uram, légy irgalmas nekem, aki a te igazságodnak oly sokszor útjába álltam. És a folytatásban az lesz, hogy tedd világossá, hogy hogyan tudom a te igazságodat szolgálni, téged, aki magad vagy az igazság. Mennyire más ez az imádság. Vagy beszélnénk a kétségbeesésünkről, és felragyog előttünk annak a nagysága, akié minden hatalom menjen és földön. Ezt mondta a feltámadott Úr Jézus, miután legyőzte az ősi kígyót, bűnt, halált, kint, poklot, szenvedés, jaját, ahogyan énekeltük is. Ezt mondta az Úr Jézus, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. De hát akkor nem kell rettegnem semmitől és senkitől. Akkor hálás szívvel kérhetem, hogy ő legyen az, aki kezébe veszi a sorsomat, és ha úgy kell lennie, akkor akár vigyen keresztül a nyomorúságon is. A héten, amikor itt voltunk a Ravatal körül, akkor fölidéztük azt, amit Dávid mond a 23. Zsoltárban, olyan kedves számomra, szinte minden temetésen olyan nagy örömmel elmondanám ezt, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, akkor sem kell félnem semmi bajtól, mert te velem vagy. Félelmetes? Félelmetes az út, amelyen visz engem? Félelmetes, igen. De velem van. Hát nem kell félnem semmi bajtól. Ha ott akarja megmutatni az erejét a halál árnyékának völgyében, akkor tegye ezt ott. Ott ragyogjon föl az ő dicsősége. Mennyire más látni azt, akié minden hatalom menjen és földön, mint amikor látjuk a magunk nyomorúságait, a magunk tehetetlenségét, meg mindazt, ami körülvesz bennünket, és kétségbe esünk ezek miatt. Hódolj Jézus előtt, testvérem, azelőtt, aki minden hatalom menjen és földön, aki méltó arra, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Hódolj előtte, és egészen máshogyan fogsz Isten elé állni az imádságaiddal. Akinek a szíve Jézussal van tele, annak átalakulnak a kérései is. Milyen szánalmas, amikor mi elfeledkezünk erről. Elfeledkezünk arról, aki a halált, meg a halállal manipuláló sátánt, e világurát is legyőzte, amikor magunkban bízunk és csalódunk, amikor szeretteinkben bízunk és csalódunk, amikor a világ hatalmasaiban bízunk és csalódunk, és csalódni fogunk újra és újra, ha így teszünk. Bízzuk magunkat, és bízzuk mindenünket arra, aki a leghatalmasabb, aki a királyok királya és uraknak ura, akit az atyával együtt imádhatunk. A másik, amire tanít minket a mennyei kórus szava, amikor a feltámadott urat magasztalják, hogy Jézus előtt csak úgy hódolhatunk, ahogyan a mennyei világban is hangzik az imádat, mint megöletett bárány előtt. Mint megöletett bárány előtt. Nagy péntek és húsvét vasárnap szorosan összekapcsolódik egymással. A feltámadott Úr, akit segítségül hívunk, ez a feltámadott Úr Isten kereszten meghalt szolgája. Csak ebből, testvérem, csak ebből fakadhat ez a bizalom, amellyel szabadon kiálthatunk Istenhez. Mert ő már eltörölte mindazt, ami minket terhelt, ami minket nyomasztott, ami minket fenyegetett. Nem kell szégyenünket magyaráznunk többé az imádságunkban, nem is tudnánk megmagyarázni, aki próbálta, azt tudja már, hogy milyen lehetetlen vállalkozás. Nem kell vezekelnünk, bátran szólhatunk annak a nevében, aki minden szennytől megtisztított bennünket. minden szennytől, amivel bemocskoltuk magunkat. Olyan kedvesen magyarázza ezt imádságos könyvében Szikszai György, amikor az Úr Jézus halálának és feltámadásának kapcsolatát mondja el. Érdemes akár minden húsvétkor elolvasni azt, amit Szikszai ezzel kapcsolatban is elmond. Azt mondja, Krisztus feltámadása bizonyossá teszi azt, hogy az ő szenvedése és halála tökéletesen eleget tett Isten igazságának helyettünk, és hogy Isten ő általa megengesztelődött irántunk, mert ő kezes volt érettünk. A kezest pedig el nem bocsátják addig, amíg tökéletesen eleget nem tesz. Mikor azért Jézus Krisztus kibocsátatott a halál tömlöcéből, melybe a mi bűneinkért vettetett, mégpedig olyan dicsőségesen és hatalmasan, ez bizonyos jele annak, hogy végbe ment mi helyettünk a tökéletes elégtétel, s így bizonyosan remélhetjük általa az Isten kegyelmét, bűneink bocsánatát és az örök életet. Ő kezes volt érettünk, s a kezest nem bocsátják el addig, amíg tökéletesen eleget nem tett. Jézus tökéletesen kifizette a mi adótságunkat. Tökéletesen véghez vitte a mi büntetésünket. Jézus áldozata tökéletes áldozat volt. Teljes, és nem kell ahhoz semmit se hozzátenni. Jézus halála nem egy botlás volt, egy csodálatra indító életpályán. Az ő áldozata a fedezete mindannak, amit az Istentől kaphatunk. Most, mikor úrvacsorához készülünk, most is ez erősítsen és bátorítson bennünket. Olyan szép ez a jel. Hogyan táplál minket az örök életre, az élet ura? Hogyan ad nekünk reménységet, hogy semmi nem pusztíthat el bennünket, hogy feltámadásban lesz részünk? Olyan táplálékot ad mi nekünk, amelyben fölismerhetjük az ő értünk megtört testét, az ő értünk kiontott vérét. Ezzel akar, ezzel az evangéliummal megerősíteni minket. És végül, amire figyeljünk, amit a mennyben tudnak, és mi is tudhatnánk, és mégis olyan sokszor elfelejtjük, hogy ez a Jézus örökkön, örökké uralkodik. Nem kell évről évre, vagy négy évről négy évre új urat választanunk magunknak. Mi, akik Jézushoz tartozunk, egyszer és mindenkorra azelőtt hódolhatunk, azelőtt imádkozhatunk, azt magasztalhatjuk és dicsérhetjük, aki ennek a világnak az ura marad. Akkor is, amikor az ég és a föld elmúlik, s majd egyszer új eget és új földet teremt. Az az imádat, amellyel meg akarja tölteni a szívünket, soha nem ér véget. Milyen nyomorúságos az, hogy olyan sokszor az aktuális, rövid lejáratú vergődéseinkkel megyünk Isten színe elé, meg a kekeckedéseinket visszük az ő színe elé, ahelyett, hogy Isten örök tervébe simulna bele minden, amiről ő vele beszélünk, mint mennyei atyánkkal, és a szeretet megváltónkkal, Jézussal. Erre ösztönöz minket Jézus feltámadása. Hogy emelkedjünk feljebb azoknál, amik elmúlnak hamar. Testvéreim, olyan sokszor hülyítenek, bocsássátok meg ezt a kifejezést, de nem tudok jobbat mondani, hülyítenek minket ezzel, a reklámokkal, hogy magadat teszed tönkre, hogyha ezzel vagy azzal nem élsz. A mostani kampányban átéljük, örök életre tönkre tesszük Magyarországot, hogyha rossz helyre tesszük az X-et. Persze, négy évről van szó, Magyarországról, és ki tudja, mi történik ezzel a négy év alatt. Testvérem, sokkal nagyobb magaslatokba akar emelni minket a mi Urunk. Sokkal nagyobb dolgokat hirdet mi nekünk. És ezzel nem azt mondja, hogy ne foglalkozzunk azzal, ami itt a földön körülvesz minket, de lássuk meg a nagyságrendeket. És amennyit foglalkozunk azzal, hogy mi történik majd a jövő hét végén, ahhoz képest sokkal, de sokkal többet foglalkozzunk azzal, hogy mi az, amit Isten Jézus Krisztusban véghez vitt, megvalósított, és megvalósít most is a világban, töltse be ez a mi szívünket. Foglalkozzunk az imádságainkban azzal, ami örökre megmarad. Milyen csodálatos ajándék, hogy attól tanulhatjuk ezt, hogy mire érdemes odaszánnunk az életünket, aki megmarad, aki legyőzte a halált, a pusztulást, és aki megőrzi mindazt, ami valóban értékes. Eszembe jutott, néhány héttel ezelőtt olvastuk a gyerekeinkkel Tom Sawyer kalandjait, talán sokan vannak, akik ismerik, én gyerekként nagyon szerettem ezt a regényt, és az a feszült jelenet, amikor a félelmetes bűnözők megtalálják az évszázadokkal korábban elrejtett kincset. Nem tudják, hogy ott vannak a háttérben a fiúk, akik maguk is ezután a kincs után kutakodtak régóta, és Tom és barátja izgatottan hallgatja, hogy majd a kettes számú rejtek helyen akarják elásni a hatalmas gazdagságot, jelentő kincset. De hol lehet az? És ezek a fiúk elkezdenek okoskodni, és kiokoskodják, hogy szerintük hol lehet az, aztán nagy erőfeszítéseket tesznek ahhoz, hogy eljussanak a kincshez, és mit találnak ott? Találnak szétszórt sörös üvegeket, meg mindenféle szemetet, rongyokat, a kincs nincs ott. Mert kiderül, hogy egészen másút kellett volna keresni azt. Sok mai tanítvány ilyen. És ma erre akar minket figyelmeztetni a mi Úrunk. Sokan vagyunk, hogy tudjuk, hogy milyen nagy kincs lehetne az imádság, és keressük is ezt a gazdagságot, de a rossz helyen. Isten máshová rejtette el azt. Isten máshová helyezte. Jézusban van. Istennek minden áldása, minden ajándéka, minden gazdagsága elrejtve. És Jézusnak a feltámadása világosan kijelöli, hogy ő az Isten kincstára a mi számunkra. Miért nem borulunk le előtte? Azzal a hódolattal, amivel húsvétkor tanítványai imádták őt. Megint csak hadd idézzem Szikszait. Krisztus feltámadása teljes vigasztalást nyújt minden nyomorúságunkban és szenvedésünkben, mert bizonyossá tesz afelől, hogy él a mi megváltunk, akihez bizalommal folyamodhatunk minden szükségünkben, s aki olyan hatalmas, hogy mindenkor segítségül lehet és megmenthet. Ó, ha sok nyomorultnak földi atya, anyja, pártfogója feltámadna, aki nyomorúságából kisegítené, milyen nagy örömére és vigasztalására lenne! Sokkal inkább nagy örömünkre és vigasztalásunkra lehet nekünk az, hogy feltámadt és életben van a mi megváltónk, üdvözítőnk és pártfogónk. Testvérem, ha arra kellene gondolnod, hogy kinek a feltámadása töltene el téged igazi örömmel, kit mondanál? Arra tanít minket az apostoli örömhír, az örömüzenet, hogy Jézus feltámadásánál nagyobb örömünk nem lehet. Mit változtat hát az imádságainkon az Úr Jézus feltámadása? Hadd mondjam egy szóval, testvérem, mindent. Mindent megváltoztat. Ő lehet a szívünk középpontjában, a mindenek felett győztes Úr. Az ő nevében bátran kérhetjük azt, ami örökre megmarad, és meg is kapjuk azt. Hát borulj le te is ma előtte. Borulj le a bárány előtt, aki minden nyomorúságodat elhordozta, s aki minden hatalmát atya dicsőségére és népe javára fordítja. Akié minden hatalom menjen és földön, bárcsak a te szívedben is, az víz hangozna, ami a mennyben, méltó a megöretett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, azt vallottuk, hogy te vagy híveidnek drága fényes aranya, ezt énekeltük, és mégis olyan sokszor máshol keressük a kincseket, máshol sejtjük a gazdagságot, és újra csalódni kényszerülünk. Köszönjük neked, hogy a te feltámadásod mindenki számára, aki veled találkozott, világossá tette, hogy te vagy az, akiben Isten minden gazdagsága a miénk lehet. Köszönjük, hogy előtted hódolhatunk, hogy téged magasztalhatunk, hogy téged imádhatunk. Köszönjük, hogy úgy szólíthatunk meg, mint aki Istent egészen közel hozta mi hozzánk, akiben megismerhettük a mennyei atyát. És köszönjük, hogy így tehetjük a te kezedbe a teljes életünket, mindazt, amit ránk bíztál. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád mindazt, ami az életünket olyan sokféleképpen meghatározza, de tudjuk, hogy végső soron a te akaratod ellenére semmit sem tehet. Magasztalunk téged azért, mert te tudod és ismered szükségeinket. Kérünk, hogy áraszt ki ránk a te gazdagságodat és a te jóságodat. Köszönjük, hogy te tőled kérhetjük hazánknak a javát is, akkor is, amikor olyan sokan beszélnek erről, és olyan kevesen tudják, hogy mire van igazán szüksége a mi népünknek. Kérünk téged, hogy te add, hogy a te akaratod szerint megerősödhessen lelkiekben a mi magyar népünk. És kérünk téged, te adj olyan jövőt nekünk, amelyben te vagy középpontban. Nem emberek, nem hamis reménységek, hanem te magad. Magasztalunk és áldunk téged azért, mert te vagy az, aki az egyházadra gondot viselsz. Megígérted ezt. Téged kérünk azért, ajándékozz meg minket azzal, hogy nap mint nap hordozzuk előtted azt a nyájat, azt a kicsi nyájat, amely oly fontos te neked. Köszönjük, hogy te tettél felelőssé ezért bennünket. És téged kérünk mindazokért, akiket még ránk bíztál, hogy tudjuk nap mint nap látni, nekik is rád van szükségük. Hadd tudjuk megvallani, ahogyan te tanítottál imádkozni bennünket, hogy legyen meg a te akaratod, kérjük azt, cselekedj a te tetszésed szerint. Így adjuk most a te kezedbe az életünket, feltámadott élő úrunk, és így bízzuk rád mindazt, ami fontos mi nekünk. Cselekedjél dicsőségesen a mi életünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim, és az úrasztalához készüljünk, az úrvacsorához 514. dicséretünk éneklésével. 514. dicséretünk így kezdődik, győzelmet vettél, ó feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod.